Az ige hirdetés a tanulással kezdődik, folytatódik a tanúságtétellel és a tanítással. A tanítás sokan ugyanannak tartják, mint a tudomány. A mikorunkban gyakran lehet hallani a tudomány szót, gyakran összekötve a modern szóval. De hát nincs semmi újdonság a nap alatt. Senki sem mondhatja, ím ez új. Mert megvolt már azokban az időkben, amelyek előttünk elmúltak, mondja a Prédikátor könyve. Ha talán nem is volt régebben annyi mindent, mint napjainkban, azért a modern tudomány szót már 2000 éve használják. A tudományban a haladás abban látszik, hogy az ismeretek mennyisége megszaporodott. De a lényegben kevés a különbség. A régiek ugyanazokat a kérdéseket tették fel, mint ma. A felelet viszont sok mindenben nagyon is eltérő. A régiek is a lét értelmét keresték, hogy miért van az ember a világon, mi a küldetése. Másrészt meg feleletet kerestek a körülöttünk lévő világra, amit már ők is természettudománynak neveztek. A körülöttünk lévő világhoz tartozott annak történelme, népei, földrajza és a világ alkotó elemei, melyeket négynek tartottak. Csodálatos ismereteik voltak a csillagászatról is. Mesterei voltak a hajózásnak. Ha mi 10 000 méter magasban az óceán felett repülünk, alattunk látjuk a lágyan ringó habokat. Csodálkozva kérdezzük, miért féltek a régiek ezektől a szelíd hullámoktól, és mi volt különös abban, ha tengerre szálltak. De mikor gépünk leszáll a Kanári-szigeteken, és pár száz méter távolságban megpillantjuk a bömbölő óceánt 8 méteres hullámaival, megrettenve felkiáltunk, hogyan lehetett a régieknek bátorsága a tengerre szállni. A régiek ipara is mindent előállított, amire szükségük volt, sőt még olyan cikkeket is, amelyek csak a női hiúság kielégítésére szolgáltak. Állítólag a görög ajetész lánya, Medeia, üzte először a földön a hajfestés művészetét, legalábbis így áll az ősi iratokban. Természetesen a Biblia ilyesmivel nem foglalkozott. Salamon még álmába se gondolt arra, hogy szépségversenyt rendezzen. Isten ugyan megparancsolta az embernek, hogy alakítsa a világát, de azt is megmondta a Biblia, hogy Isten az ember saját képére és hasonlatosságra teremtette. Más szóval nem illik az emberi arcon javítani akkor sem, ha a javítás hiánya a szépségipar csődjébe vezetne. Habár reggel borotválkozásnál, mikor a tükörben nézek, én is néha tétovázva így imádkozom, Uram, megcsodálom ízlésedet, hogy ilyennek teremtettél. A Teremtés könyvébe olvassuk, majd azt mondta Isten, alkossunk embert, hogy uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon és az egész földön. A parancs végrehajtásán fáradoztak az előző korok, de soha egy korszak nem engedelmeskedett annyira Isten ezen parancsának, mint a mi századaink, hogy az ember uralkodjék a földön. Ennek következtében megnövekedett a tudomány, és a tudomány kontárainak a száma is. Arisztotelész 2000 ezelőtt még át tudta tekinteni az egész tudományt. Manapság mindenki csak egy kicsi részletet ismer. Gyerekkoromban a legtöbb orvos minden betegséget gyógyított. Noha, akkor sem volt szokás abban a betegségben meghalni, amiben az orvos az ember kezelte. Manapság még a nevét is nehéz felsorolni a kórház sok szakterületének. Régebben a kovács előállította a szektől kezdve az autóalkatrészig minden. Ma pedig minden autónak egy tucat különböző szakértője van. Ezek a szakértők csak abban egyeznek, hogy egyik sem ért területén kívül semmi máshoz. Ezt jelölte meg az illedelmes magyar szó szakidióta. Az ember nem csak a földet hajtotta uralma alá, hanem kinyújtotta kezét a csillagok felé is. Senki sem tudja áttekinteni ezt az ismerethalmozt. Igaz, az áttekintésre nincs is szükség, megteszi azt helyettünk a kompjúter. Sokan tudományukat nem fejükbe tárolják, hanem a kompjúter lemezein. Az előző századok megpróbálták a modern tudományt elszakítani egyetemes voltától, hogy ne kelljen kimondani a szót, hogy a világot Isten teremtette, a legcifrább elméleteket hozták létre. Igaz, mindezek csak rövid életűek és egymásnak ellentmondóak voltak. Tavaly a Nobel-díjat két amerikai kapta, aki méréseikkel elsőként tudták mérni és bizonyítani a 4 Kelvin fok háttérsugárzásából, hogy a világ mindenségnek valóban volt kezdete. A tudományok arra meggyőződésre jutottak, hogy a mi bonyolult világmindenségünket csak egy értelemmel rendelkező lény tudta létrehozni. Ez nagyon megkönnyíti a keresztény teológia helyzetét. Eddig csak azzal védekezett a teológia, hogy nincs ellentét a tudomány és a vallásos hit között. Most nyíltan hirdethetjük, hogy a modern természettudomány nem tesz mást, mint hogy Isten gondolatait kutatja. Keresi, hogy milyen törvényeket helyezett el Isten a világ mindenségbe, vagy az atomok világában. Kutatják, hogy mik Isten elgondolásai a biológiába vagy a zoológiába. Akármelyik irányba kutatnak a tudósok, legyen a csillagvilágban vagy a mikrokozmoszban, az eredmény mindig ugyanaz, ahogy Szent Pál meghatározta, mert benne teremtetett minden az égben és a földön a láthatók és a láthatatlanok. Lehetnek a tudomány mesterei és sinasai más véleményen, tény marad, hogy az Isten törvényei a teremtett világban akkor is érvényesek, ha azokat egy emberi elme még fel nem fedezte. Bizony nagy szolgálatot tettek nekünk a múlt században a világmindenség kutatói akkor is, ha Istent nem akarták megtalálni. Tanulmányaik segítségével bebizonyították a Zsoltár igazságát, az egek hirdetik Isten dicsőségét, és az ő kezei alkotmányát hirdeti az égbolt. Tehát mi vallásos emberek együtt újjongunk a kutatókkal minden eredményük felett. Ha ők néha ezt nem is látják, valójában az Isten dicsőségét kutatják még a madárinfluenza feltalálói is. A tudás világában ne várjuk el, hogy mindenki ugyanazt lássa, mint mi. Azt se gondoljuk, hogy mindenki ugyanazokat a következtetéseket vonja le. Ne foglalkozunk például itt a Szaturnusz gyűrűvel, hogy bebizonyítsuk ezt, elég, ha csak egy alföldi birkanyájat megtekintünk. Ha a birkanyájat nézzük, egész más gondolatai támadnak az egyházi főpásztornak, mint a hentesnek vagy a juhásznak, pedig hát ugyanazokat a juhokat néztük. Egyik az evangéliumi jó pásztorra gondol, a másik, hogy a birkák milyen soványak, a harmadik, hol lehet jobb legelőtt találni nekik. Egyik ismerős országban történt állítólag, hogy a birkanyáj mellett megállt egy nagy és drága autó. A tulajdonosa megkérdezte a juhászt, hogy eladna-e neki egy bárányt. Megegyeztek az árban. Mikor a vevő berakta az állatot az autóba, megkérdezte a juhász a vevőt, hogy nem ő-e az ország földművelésügyi minisztere. Meglepődve kérdezte a vevő, honnan ismer engem. Azért már a pulimat rakta a birka helyett az autóba, felállta az eladó. Így térünk a tudás világának azon területére, mikor el akarják hitetni velünk, hogy a puli egy bárány, amelyet okvetlenül meg kell vennünk húsvét előtt. Ennek a tudásnak is sok iskolája van, sőt úgy mondhatjuk, hogy ősi iskolák ezek. Annak idején szofistáknak nevezték ezeket a tanítókat. A szofisztikai művészet azt tanítja, hogyan tudjuk mások akaratát befolyásolni, hogyan tudjuk a rosszról elhitetni, hogy az jó. A vád ellenük az volt, hogy a szofisták olyan ismeretet tanítanak, amely az igazságot semmibe vette. A szofisták nem alkottak filozófiai iskolát, noha tanítók voltak. A perzsák elleni görög háborúk győzelemmel zárultak. Athén szellemi és politikai központtá vált. Jólét alakult ki a társadalomban, további oktatásra volt igény. A szofisták magasabb fokú oktatást kínáltak. Ők vándortanítók voltak, akik városról városra jártak és kurzusokat tartottak. Retorikájuk témája volt, hogyan lehet jobban boldogulni. Hát tanításért fizetést kaptak a hallgatóktól. A szónoklatnak egyre nagyobb lett a szerepe. Tárgyaláson annak van előnye, aki jobb érvekkel és talpra esettebben tudta az ügyet képviselni. Egyre inkább szükség volt olyanokra, akik ennek a tudománynak a mesterei voltak. Ők nem becsülték az elméleti ismereteket. Félre az eszmékkel jelszó a mai napig megmaradt. Nem a tudományok érdekelték őket, hanem a társadalom. Szerintük az objektív megismerés lehetetlen, fontosan, hogy ki mit tart igaznak, vagyis ki tudja jobban bebizonyítani rábeszéléssel saját igazát. Végső soron számukra az eredmények a döntők, és nem az elméleti viták. A szónoklás a gyakorlatban inkább rászedés, rábeszélés, mint meggyőzés. Az egyik szofista például így jellemezte a retorikát, az a képesség, hogy beszédeinkkel meggyőzzük a bírákat a törvényszéken, a tanácstagokat a tanácsban, a polgárokat a népgyűlésen. A beszédet hatalmával szolgáddá teszed az orvost, szolgáddá teszed az intézményvezetőket. A bankárról pedig ki fog tűnni, hogy nem magának gyűjti a vagyont, hanem neked, aki értesz hozzá, hogyan kell szónokolni és a tömeget meggyőzni. 2500 év után a szofizmus újra virágkorát éli. Ez a tudomány arra az ügyességre tanít, miképp lehet a képzeletet beszéddel úgy befolyásolni, hogy a hamis dolgot, mint igazságot fogadjuk el. Ez jelenti az első ez jelenleg első helyen a reklámokban mutatkozik meg. Mivel egy mezőgazdasági iskolába tevékenykedtem hosszú éveken át, meg kellett ismernem a növényvédő szereket. Ha valaki a gyárak ismertetéseit olvasta, mindenki meg volt győződve, hogy megtalálták a bölcsek kövét, és jobbat már nem lehet előállítani. De pár év múlva épp úgy bebizonyították, hogy az előző szer nem ér semmit, most az új megvásárlásával megtaláljuk minden probléma megoldását. És ez így megy évtizedeken át. Ha valaki nem hiszi el nekem, akkor ajánlom, hogy tessék újra elolvasni a Windows 3.1 ismertetését és ajánlását. Ezen olvasmány után nehéz megértenünk, minek kell nekünk Windows 95, 98, 2000 XP-t megvenni. Tessék a tévé hirdetéseit nézni, akkor meggyőznek minket, hogy milyen eladást kell adni a kis cicának. Habár minden becsületes macska nagyobb örömét leli abba, ha olyan egérfarkat sikerült elkapnia, amiről biztosan meg van győződve, hogy az biótermék. nem másképpen megy a politikában sem. Nem az a fontos, mi a valóság, hanem hogy mit lehet még az emberekkel elhitetni. Minden téves dolgot, mint igazságot állítanak be. Nincs az az ember, aki kiismerné magát ebben az útvesztőben. Léteznek pártok, akik nem bíznak a honfitársaikba, hogy elég ügyesen tudnak hazudni, azért idegen országból importálnak propagandamestereket, akiket hívhatunk kampányfőnöknek, vagy éppen szofistának is. Ha valaki jogot tanult, azáltal még nem lesz igazi ügyvéd. Hisz a bírósági tárgyaláson a bíró feladata az igazságot megtalálni, és nem az ügyvédé. Olvastam egy ügyvédről, aki kioktatta a védencét, hogy ő előtte ne hazudjon, azt majd ő teszi meg helyette a tárgyaláson. A legnagyobb bűnösről is be tudja bizonyítani a gyártatlan, vagy legalábbis megakadályozni, hogy a bíró megtalálja az igazságot. Egy másik helyen olvastam egy 100 éves könyvben, hogy a lótolvajnak olyan jó ügyvéde volt, hogy felmentették a vádlottat. A bíró a felmentő ítélet után megkérdezte, hogy van-e még valakinek mondani valója. A vádlottnak az volt a kérdése, hogy akkor valóban megtarthatja a lovat. Óvakodjatok a hamis profétáktól, akik bárányok képébe jönnek hozzátok, belül pedig ragadozó farkasok. Napjainkban hemzsegnek az áltudományok, a rossz fának nincs jó gyümölcse. A tudományok nem rontják meg a lelkát, de néha ki kell hámozni a narancsot a héjából, és a dinnyének itt csak belsejét fogyasztjuk, habár a héját a tehenek jóhiszűen megeszik. Tehát a szofizmus korát éljük. Ezt nyugodt lelkiismerettel nevezhetjük a hazugság korának is. Legyen a ti beszédetek igen, igen, nem, nem, ami ezeknél több a gonosztól van. Plátói szerencsétlenség művészetének nevezte a szofisztikát. Arisztotelesz meg lopási hajlamnak mondta ezt a módszert. Ez megegyezik az evangéliummal, de erről majd később.
Legyetek apostolok címmel Gál Jenő Verbita atya elmélkedését hallották.
Mária Rádió. Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
Kedves hallgatói család! A nagypénteki események után az apostolok Péterrel az élükön szétszélettek. Zárt ajtók mögött titokban találkoztak. Féltek a szenvedéstől, a haláltól. Tartottak attól, nehogy őket is keresztre feszítsék, mint Jézust. Bár az asszonyok megzavarták őket azzal, hogy üres a sír, sőt, ők maguk is már találkoztak a feltámadottal, mégis még nagy zavar volt a szívükben. Ez azonban megváltozott az 50. napon. Amikor pünkös napján megkapják a Szent Lelket, minden más lesz. Már nem félnek a főtanácstól. Hiába verik, kínozzák, zárják őket börtönbe, csodálatos módon kiszabadulnak, és újra ott állnak Jeruzsálem utcáin is hirdetik, hogy Jézus él, feltámadt. Nem tudják őket megfélemlíteni, megtörni. Péter mondja a főtanács előtt, mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk, vagy inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek. Milyen bátor szavak ezek. Mi ez a hirtelen változás? Honnan van ez a lelki erő? Megkapták a Szent Lelket, és átadták az életüket a lélek vezetésének. Ettől fogva új élet kezdődik számukra. Útra kelnek, és terjesztik az evangéliumot a távoli vidékeken, és az Úr megáldja igyekezetüket. Mi ugyanazt a Szent Lelket kaptuk a keresztségben, és még külön a bérmálásban. Tehát bennünk is azonos lélek működik, mint az apostolokban. Csak figyelnünk kell a sugallataira, hadnunk kell, hogy kibontakozhasson bennünk, engednünk kell, hogy vezessen minket. Akkor nagy dolgok fognak történni az életünkben, és rajtunk keresztül a Mária Rádióban is. Köszönöm, hogy imáikkal, önkéntes szolgálatukkal és anyagilag is támogatják a Mária Rádiót.
Lépes Lóránt atyát hallották.
Vajon milyen a Mária út protestáns szemmel? Szeretettel várunk minden kedves testvérünket július 15-i beavató zarándoklatunkra, amelyet Erdős Eszter református lelkészasszony, a református drogmisszió alapítója és vezetője, egyben a Mária Rádió drogmissziós műsorainak oszlopos tagja önkéntese vezet. A zarándoklat különlegessége, hogy az egyes állomásokon az imádság és ének mellett szabadult szenvedélybetegek rövid tanúságtételei lesznek hallhatók, valamint Makkos Márián, a fogoly kiváltó római katolikus templomnál rövid, szabadtéri Isten tiszteleten vehetnek részt a zarándokok. Szeretettel várunk minden érdeklődőt július 15-én szombaton Budapesten, a Normafa, Makkos Mária, Mária Remete útvonalon. Találkozzunk július 15-én 10 órakor a Szent Anna kápolnánál. Bővebb információ és regisztráció www.mariaradio.hu/zarándoklatok.
Hírek.